Tiéd a dicsőség, az ország és a hatalom után a dicsőségről lesz szó, ezzel a holnapi témába is belekezdünk már tulajdonképpen, és az az én címem, hogy a valóban dicsőséges ember, hogy van ilyen, aki igazából, valójában Isten dicsőségére él, és a programnak az összeállítója kijelölt ott egy olyan igét, Pál apostoltól, amely azt bizonyítja, hogy van ilyen ember. Tehát mindnyájunknak ilyen embernek kell lenni. Tehát azt mondja Pál, hogy dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvő embernek. Tehát akik ma este itt vagyunk, mindannyiunknak dicsőséges embereknek, valódi, jó értelemben, igazi értelemben vett embereknek kell lenni, akik Isten dicsőségét tükrözik vissza. Szeretném ezt kifejteni, és ez egy igét olvasni Lukács evangéliumából a 14. fejezetből, a 7. verstől a 14-ig. Aztán egy példázatot mondott Jézus a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj fejjel, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztat. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel. Mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazok feltámadásakor. Azért fogott meg engem ez az ige, amikor a témámhoz kerestem, mert azt mondja benne az Úr Jézus, amikor tanítja itt a hallgatóit, hogy becsületed lesz, a régi fordítás úgy mondja, hogy dicsőséged lesz asztaltársaid előtt, amikor meglátják, hogy viselkedsz. És a másik szó pedig, ami benne van, ami megfogott az, hogy azt tanítja Jézus ebben, hogy boldog leszel, amikor majd nem tud visszaadni azt, amit te adtál másoknak. És erre gondoltam, hogy így lehetünk mi dicsőséges emberek, bár Jézus a példázatában elmondja buktatóit, az emberi oldalát is, hogy nem olyan könnyű ám ide jutni, hogy valóban dicsőséges, boldog emberek legyünk. Hát most egy lakodalomban vagyunk hivatalosak, hanem is szó szerint, hanem az igény keresztül az Úr Jézus tanítását hallgathatjuk mi is. Legyünk figyelmesek, hogy valódi dicsőség látszódjon meg rajtunk. Jézus egy példázatot mond, de ezt a példázatot azért mondja, arra váltja ki belőle ezt a kedvet, ezt az igazságérzetet, hogy ezt tanítsa, hogy látja, hogy válogatják a főhelyeket a lakodalomba érkező emberek. Nem akarok a szavakból olvagolni, de érdekes, ahogy ezt írja itt Lukács, hogy még a főhelyeket is válogatták, még azok közül is válogattak, vagy azokat keresték, amelyek főhelyek a lakodalmi rendben. Ugye elgondolkoztam, hogy vajon miért tették ezt? Hát mi mindjárt voltunk már lakodalomban, azt hiszem, hogy nem voltunk, még akkor majd leszünk. Miért válogatnak az emberek, hogy hova jöjjenek? Ma már van erre egy rendszer, egy stáb, amely kijelöli, ki hova jöjjön. De régen, meg talán még most is van azért olyan, hogy valaki el akar ettől térni. És ezek az emberek ezért válogatták, hogy közelebb legyenek a mennyasszonyhoz, a vőlegényhez, vagy arra helyre jöjjenek, ahol az emberek, akik ott vannak, látják, hogy ez az ember bizony közel áll a mennyasszony bűnlegény rokonságához, vagy nagyobb ajándékot hozott, mint mi. Egy kicsit kajánlom arra is gondoltam, hogy lehet, hogy úgy gondolták, hogy a mennyasszony is bűnlegényeli, és abba a körzetbe teszik le leghamarabb a tálakat, a legfinomabb ételeket, és oda viszik a mennyasszonyi tortát, és onnan kezdik osztani jobbra-balra, és talán erre is gondolhattak. Minden esetre válogatták a főhelyeket. Egyszer voltam egy lakodalomban, ahol valaki nem a főhelyet válogatta, hanem elült a főhelyről. Ugyanis a mennyasszonynak volt az édesanyja, az én nagynéném is. Oda ültették, ahol ki volt jelölve a kis névkártyával a helyet. De én, mikor néhányszor oda pillantottam, én már ismertem őt régebbről, láttam az arcán, hogy nem tetszik neki, hogy oda ültették, ugyanis úgy volt a berendezés, hogy ez egy kicsit befordultott a mennyasszonyi vőlegényi arccal, és ő úgy fogalmazta meg, hogy hát engem beültettek oda a sofiba, vagy abban, nem tudom, hogy fejezte ki, abban a sarokban. Hát én ott nem ülök. Láttam az arcán, egy darabot tűrte, Miklós, aztán hát csak felállt, és odajött a rokonokhoz, és azt mondta, hogy már pedig én ott nem ülök, hiába ott a helyen, én ott nem látok senkit, engem se látom. Mit érek én vele, ha ott ülök a kijelölt helyemben, és odajött hozzám. Meg hát én nem tudok a rokonokkal beszélgetni. De itt Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek, akik válogatták a főhelyeket, ezek nem mondtak le, sőt, hát azért válogatták, hogy a legjobb pozícióba kerüljenek, vagyis nem voltak valóban dicsőséges emberek Jézus tanítása szerint, mert az emberek dicsőségét keresték. Ezért keresték az elsőséget, ezért válogatták a főhelyeket. Ugye az a kérdés volt bennem, hogy vajon belülünk hiányzik ez a válogatás? Nem tudom, hiányzik, vagy nem hiányzik. Én magam már néhányszor észrevettem, hogy nem hiányzik, pedig nem tartom magam nagyon tolakodó és addig is emberek, de bennem is, és mindannyiunkban van ebből egy kevés. Egyszer egy ilyen kis művészeti csoporttal, nem tudom, hogy fogalmazom, valahol voltunk egy előadást, adtunk még ezt sorkatonai szolgálatom idején történt, és ahogy lejöttünk a színpadról, beültünk a buszba, és én unatkoztam, és elkezdtem sepregetni, vagy szemetet szedni a buszba, és oda jött hozzám a gépkocsi vezető, és szintén katona fiú, és hát rám lépakodott, hogy hagyjad már ezt a sepregetést, hát mi művészek vagyunk, mutatott magára, meg én rám, majd összesepregetnek, akiknek ez dolga, az újoncok. Ugye arra gondoltam, hogy én művész lennék, az nagy túlzás volt, de hogy ő művész lenne, azt mégis úgy éreztem, hogy talán még inkább, meg kicsit sajnáltam azokat, akik, mert tudtam, hogy majd ő ezt rá fogja terhelni, hogy szemetet összeszedni, hogy fölseperni. Pedig, mondja Jézus, ha te válogatsz a főhelyekben, a főhelyek között, azért, hogy az emberek előtt legyél dicsőséges, akkor meg fogsz szégyenülni. És aki nálamnál alkalmasabb és érdemesebb embert hívott meg, hátra fog ültetni téged, és megszégyenülsz. Én egyszer voltam egy tanácskozáson, ahol leültem a legutolsó helyre, mindig oda szoktam ülni, ugye milyen is a Biblia olvasó emberek, hogy betartani a Biblia utasításait, és aztán jött valaki és szólt, hogy mégis üljek már az a másik oldalra, mert most megfordult az ülésem, és ide fog ülni a vezetőség, üljek már a másik oldalra. De nem éreztem olyan veszélyennek, mert én a helyemen ültem, csak valamiért megfordították, és akkor, ha nem is szégyen szemezett, oda kullogtam örömmel a másik helyemre, és nem volt olyan nagy szégyen, de az Úr Jézus azt mondja, hogy lehet ez komolyabb is az életben, nem ilyen, mint az enyém, hogyha Isten dicsőséget felcseréljük az emberekére, vagy a tetszését, az emberek tetszésére, vagy a jutalmát, az emberek jutalmára, akkor nagyon komolyan veszteségeket szenvedhetünk is. Kár lenne. Egyszer egy munkatársammal beszélgettem, és kezdő hívő voltam, mint hogy most is, de akkor meg még inkább, és ide jártam már egy gyülekezetbe, és egy ebéd közben valakivel, ahogy beszélgettem, szóba hoztam, hogy az emberi szenvedés nem olyan rossz dolog, hát hogy Isten a szenvedésben is rejt el valamit, akkoriban olvastam ezt a könyvet, hogy szenvedéssel formál a mester, és próbáltam ezt elmondani ott is, ez az idősebb munkatársam elég csúnyán rám támadt, és azt mondta, hogy hát az emberi szenvedés, hát az, amit mondasz, az egy nagy bolondság, az emberi szenvedés akkor van értelme, amikor abban marad. Egy kicsit másképp fogalmazott, de Isten nem csak most itt elmondani. De ő valahogy így fogalmazott meg, hogy csak akkor értelmes a szenvedés, hogy baj, ha véget ér. Kicsit úgy megszégyenültem, és arra kell, mert gondolom, hogy a világ nem így gondolja, mint Isten igéje meg én, hanem a világ pont fordítva. Szenvedni, hát ez bolondság, eltűrni, hát ez csak a beteg embereknek a türelme, hát nehogy már ez legyen, és akkor úgy megszégyenültem egy ideig, nem értem ilyen dologból előhozakodni. Kell azzal törődünk, hogy mit gondol a világ, hogy a világ szemében ki a dicsőséges ember? Hogy a világban fordított ülésrend van, hogy ott, illetve nem fordított, hanem hogy egyenes ülésrend van. Mindenki oda szeret ülni, amire ő gondol, hogy őt megilleti. Kell-e törődni? Vele nem tudom, hogy ki mit válaszol, hanem most ezt a kérdést itt megválaszoltatnám. Kell-e? De ha nem kell, és azt mondanám, hogy nem kell törődni a világot, akkor is azt hiszem, hogy nagyon sokan azt mondanák, hogy nem kell, de azért kísérhető vagyok. Sokszor gondoljuk úgy és érezzük úgy, hogy ha alázatosok vagyunk, akkor az emberek lenéznek bennünket. Hogy azok érvényesülnek, akik kinyitják a szájukat, akik megmondják, akik nem hagyják magukat. Bibliai példázatból tudjuk azt, hogy még az Úr Jézus is beszél arról, ő jó értelemben, de a példát rossz értelemben használja, hogy volt egy asszony, aki addig járt valakinek a nyakára, míg azért teljesítette a kívánságát, mert hogy megszabaduljon tőle. De nem megkísért engem, mert kísért néha a gondolat, hogy jó úton járok-e, amikor mondjuk hagyom magam. Amikor az egyik körzetbe kikerültem szolgálni 92-ben, az első valaki, akivel találkoztam, miközben mentem végig azon az utcán, ahol a szolgálók beállítottak, ott ült egy asszony a padon a házék, és azt mondta, hogy figyelj ide, nehogy maga is úgy járja, mint az előző prédikátor. Tudja, hogy az ő jár így, mert otthon rászálltak, mindent vele csináltatta, ő pedig hagyta magát. Elgondoltam, milyen jó beiktatásom ez itt a körzetben, hogy ilyet kapok. Most akkor gondoltam, mit csináljuk, hogy ide jöttem, és ne járjunk, mint az elődöm. Akkor megfogadja be a tanácsot, vagy tényleg ez a helyzet, ez volt-e a helyzet, hogy ez vezetette oda, hogy az előző prédikátor elment, hogy ez. Vagy egészen más, és most ne hallgassak erre az asszonyra, hogy felezzem meg, és hallgassak is rá, mert nem is adjak is neki igazat egy kicsit, meg nem. Néha nem könnyű ez a dilemma. De Jézus azt mondja a példázatban, hogy bizony szégyen szemben fogsz az utolsó helyre ülni, és azt hiszem, hogy nekünk ez a mérvadó. Mit tanít Jézus? Hogy megszégyenülhetünk, hogyha nem a helyünkön vagyunk, ha el akarjuk lenni másik, ha magunkat különnek tartjuk másoknál, hogy az egyik kijelölt ige mondja, hogy ha hiú dicsőség vágyunk vagyunk, ne legyetek, mondja Pál apostol. És azt hiszem, hogy nekünk ez a fontos, hogy ne szégyenüljünk meg, hanem dicsőséges emberek legyünk. És így folytatja Jézus a tanító beszédet. amikor majd meglátod, hogy leültél az utolsó helyre, akkor azt mondja majd barátod, ő is fejlődik. És akkor becsületedet minden ember előtt, és itt érkeztünk le egyik szóhoz, amit szeretnénk kérni, becsületed lesz, dicsőséged lesz. Az utolsó hely, a mi helyünk. Onnan kell elindulnunk minden hová, mindig az utolsó helyről. Nem ezt jelenti az, hogy mindenkit magunk elé kell engedni, vagy ha valamire alkalmasnak érezzük magunkat, akkor is gyáván félre kell állni, be kell fogni a szánkat. Ekkor nem ezt jelenti. De a szolgálatban mindig azt jelenti, hogy onnan indulj, ahonnan Isten akar téged indítani. Ez nem mindig az utolsó hely, de mindig találd meg a helyet. És onnan indulj, de ne oda ne, hogy az utat majd feljebb vezethessen. Hogy tegyek vissza még egy picit befejezés előtt a lapodalom képéhez. Gyerekkoromban voltam egy lapodalommal is. Nagyon szegényes kis lapodalom volt, egy kis sátorban tartották, és ahogy gyerekként kikóvályogtam a sátorból, a tyúkudvarra tévedtem, és láttam egy embert, aki egy tőkén, egy fa tőkén hasogatta a fát. A lakodalom számára, mert azzal fűtötték az üstöt, amivel fűzték a levest vagy a káposztát. Hogy ez az ember abban a sötét tyúkudvarban hasogatta a fát, valamit is égő becsavartak nekik, ott lógott egy kis égő. Ugye elmondott a szívem, hogy ezek a szegény emberek, akik önmaguk is olyan szegények ott bent, még őtőlük is van egy szegényebb, de igazán akkor lettem szóval, amikor ennek az embernek kértek egy tányért töltött káposztát, és ez a szegény leültöd a tőkére, a elnyűjt ruhájába, és ott a tőkén ülve ette azt a töltött káposztát, amit bent ettek, és így már nem emlékszem, hogy mi lett a történet vége, biztos nem voltam olyan bátor, hogy szóltam, hogy hívják ezt az ember, most sem ez ilyen, de úgy így eszembe van, pedig már 30 évvel ezelőtt történt ez, hogy ez a szegény ember ott tűnt a tűnkén is kanalazta a töltött káposztát, és még az énivalót is kivitték neki, és minden volt, hogy azt ott el nem hívták, de pedig biztos, hogy nem becsülték ők le, mert nem olyan emberek voltak, akik engem meghívtak, de ez a kép ma is benne van, és senki nem mondta azt neki, hogy barátom, ülj, főnye, gyere be, és megosztjuk vele, és itt edd meg azt, amit neked szántunk. Térjünk át a befejező képre, még egyszer tanít Jézus. Most már azt tanítja, aki őt meghívta, a vendéglátóját, és tanítja őt a viszonzás nélkül vendéglátásról. Ez a címe ennek a kis képnek, amire van írva. Viszonzás nélkül vendéglátás. És miről tanít ez az Úr Jézus? Nem arról, hogy nekünk hívő embereknek nem szabad vendégséget szerezni vagy tartani. Nem arról szól, hogy akik közel állnak hozzánk, azokat taszítsuk el magunktól, és olyanokat gyűjtsünk magunk köré, akik távol vannak tőlünk, és hanyagoljuk el azokat, akik közelebb vannak hozzánk, nem. Egyik lelki pszichológus tanítja ezt, hogy a fénynek úgy kell áradni a hívő emberről is, meg a nem hívőről is, hogy akik legközelebb vannak hozzá, azokra essen a legtöbb fény, és akik kicsit távolabb vannak tőlük, azóta talán egy kicsit kevesebb fény, lehet, hogy valaki vitatja most, és azt mondja, hogy talán egy keresztény gondolat, de aki már hanyagolt el a szeretteit másokért, az lehet, hogy igazat ad ennek a pszichológusnak is nekem, hogy nem mindig, és mindig meg kell őrizni azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz, ezért előbb a közelben lévők felé, aztán távolban lévők felé. Tehát nem arról tanít az Úr Jézus, hogy nem kell vendégséget szerezni, hogy el kell taszítani, hanem itt a való azokat, akiket szeretünk, hanem itt még mindig a valóban dicsőséges emberről beszél, és azt mondja, hogy boldog leszel akkor, hogyha úgy cselekszel, hogy nem vársz viszontást. Boldog leszel akkor, hogyha nem törekszel a dicsőségre úgy, hogy jaj, törekszem már rá, hát, ha elérem. Van egy ilyen magyar szólásmondás, amely azt mondja, hogy ha valaki a dicsőséget keresi, akkor azt a dicsőség elkerüli. De ha valaki elkerüli a dicsőséget, azt megkeresi a dicsőség. Azt hiszem, hogy ez bibliai igazságban itt valaki egy kicsit megtekert, de sokkal egyszerűbben benne van az evangéliumban. De így is jó. Tehát erről tanít, hogy ne törekedj a dicsőségre, és ebben szeretném összefoglalni és befejezni. Ne törekedj a dicsőségre, ahogy ma mondják, direktbe, egyenes vonalban. Nem a főhelyek válogatásában van a te dicsőséged. Nem is abban, hogy elveszed így mások helyét, és közben megszégyenlődsz. Hanem a te dicsőséged abban van, hogyha elvégzed azt a szolgálatot, amit Isten rád bízott, és ezt olyan egyszerű is elvégzed, nem vársz érte viszonzást, akik nem is tudnak neked semmit adni. Majd boldog leszel a feltámadáskor. Valaki azt mondhatna erre is, hogy hát feltámadáskor ezzel szokták vigasztalni a hívőket, vagy ezzel szokták egy kis időt nyerni a hívők maguknak. De Jézus azt mondja, hogy boldog leszel akkor, ha tudsz várni, ha azt a dicsőséget keresed, amely még most nincs itt, nem látszik rajtad, de majd a feltámadáskor eljön. Boldog az, aki nem törekszik a dicsőségre, hanem ahogy él, azzal megkapja Istentől jutalomként. Legyünk mindannyian dicsőséges emberek, aki most az utolsó helyen ül, úgy érzi, hogy a helyén van, a szólító, hogy barátom, ülj fel.